Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Szinte napra pontosan egy éve tört ki a háború a Hamász és Izrael között, miután a palesztin terrorszervezet milíciái behatoltak Izrael területére, és szörnyű mészárlást követtek el a civil lakosság körében tavaly október 7-én. A támadás nem maradt válasz nélkül. A Szent Atya nem szűnik meg a békére, tárgyalásokra felszólítani a feleket, mint legutóbb most hétfőn is, ám a konfliktus folyamatosan súlyosbodik a Közel-Keleten. Immár Irán és Libanon nyílt bevonásával. Aggasztó a helyzet, vajon tovább szélesedik-e a háború? Van-e valamilyen megoldás? Irán mindebben kulcs szereplő. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is történik valójában, és hogy meddig mehetnek el a dolgok. Ma tehát Iránról lesz szó. Vajon mi a szerepe Iránnak, és mi a célja? Miért és mióta ez az oldhatatlan gyűlölet Izrael ellen, és hogyan vélekedik az iráni lakosság az eszkalációról? Vendégünk Sárközi Miklós iranista történész, a Károli Gáspár Református Egyetem docense. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Hát ahhoz, hogy megértsük, hogy miért is szerepel ennyire, vagy miért is vonja be magát Irán ennyire ebbe az Izrael ellenes helyzetbe, eszkalációba, mi ez az oldhatatlan gyűlölet Iránban Izrael ellen? Régen szövetségesek voltak még az iszlám forradalom előtt.
Azért ez egy kétoldalú dolog. Szóval szerintem tegyük azt is hozzá, hogy a Közel-Keleten van egy bizonyos mennyiségű ember, tömeg, akiknek nem szimpatikus Izrael. Tehát ez nem egy Irán-Izrael szembenállás. Izraelnek a, nevezzük úgy, a megítélése, Izraelről való vélemény, az teljesen megosztó téma a Közel-Keleti világban. Vannak, akik ugye Izrael szövetségeseinek számítanak, és vannak, akik viszont nem számítanak szövetségeseinek. Ez az Izrael kritika, mondjuk úgy, ez több forrásból fakad. Egyfelől a vallásos muszlimok szemében, ezen belül persze iráni muszlimok, de nem csupán iráni muszlimok szemében.
Izrael... Tehát főleg a síták szemében, nem?
Én azt gondolom, hogy ez nem egy síta ügy. Azért itten, tehát a vallásos muszlim szemében, ugye tudjuk azt, hogy Mekka és Medina mellett az iszlám harmadik szent városa, az Jeruzsálem, ugye arabul áll a Kutz, vagy perzsül a Kutz. Miért? Mert azért, mert ugye a Koránban és a hadészokban erről van szó, hogy Jeruzsálemben járt Mohamed próféta Mekkából egy ilyen csodálatos éjszakai utazással, amelynek révén ugye a szentek szentjéről feljutott az égbe, az Úristenhez, a korábbi ó és új szövetségi profétákhoz, és úgymond ez az égbe menetel, ez a mirágy, az Iszra és a mirágy, ez a jeruzsálemi szentély területén történt meg. Ezáltal az iszlám szemében Jeruzsálem kapcsolódik Mekkához és Medinához. Azt se felejtsük el, hogy a legkorábbi muszlimok még Jeruzsálem felé imádkoztak, és csak miután Medinában Mohamed próféta összekülönbözött egy ottani zsidó törzsel, akkor változott meg az ima irány Jeruzsálem helyett Mekka felé. Tehát van egy olyan probléma, úgymond probléma, hogy Izrael okkupálja Kelet-Jeruzsálemet, és okkupálja azokat a muszlim szent helyeket, mint például ugye a Szikladómot és az Al-Aqsa mecsetet, valamint mondjuk Hebronban a pátriárkák sírját, amelyek egyszerre fontosak egy zsidónak, egy kereszténynek, de egy muszlimnak is, és még nyilván más muszlim zarándokhelyeket, és általában véve az iszlám világnak egy fontos területét okkupálja, és ugye emiatt, ugye, tehát egy vallásos muszlimnak ez egy probléma. A második fontos probléma nyilvánvalóan a palesztin-izraeli kérdés, amely palesztin-izraeli kérdésben ugye született annak idején egy megállapodás, amely a területet két részre osztja. Ez különböző okok miatt, nem feltétlenül csak Izraelre mutogathatunk, de különböző okok miatt ez nem valósult meg, ez a kétállami helyzet, és jelen pillanatban is, ugye akár Cisziordániára nézünk, akár Gázára nézünk, gyakorlatilag ez már a tudományos fantasztikus világnak a részévé vált, hogy valaha is lesz ott egy palesztin állam. Ugyanakkor erről nem mondanak le, és ez talán kevésbé vallásos, mint nacionalista arab, vagy esetleg politikai iszlámot követő síita iráni szemében teszi Izrael nem szimpatikussá. A harmadik ok, amely miatt Izraelre mondjuk például, itt már inkább Iránról van csak szó, ferdeszemmel néznek az az 1979 előtti kapcsolatrendszere az akkor fönt állt 79 elejéig fönnálló iráni monarchiával, amely elég benfentes kapcsolatrendszer volt, gazdasági, politikai, katonai, energiapolitikai téren. Teljes 60-as évek közepétől mind a két országban volt nagykövetség, tehát Izrael nagykövetség működött Teheránban, iráni nagykövetség működött Tel Avivban. Tehát ugye voltak éppen a mai iráni rendszernek az a krédója, hogy mindaz, ami a sah korában politikailag elfogadott volt, az a szöges ellentétben kell gondolkodni. Lásd Amerika barátság, akkor abból most Amerika ellenség. Lásd nyugat barátság, nyugat ellenség. Lásd a nemzetközi tőkének a beengedése egy kapitalista felfogású, nyugat felé húzó, szekuláris irányba. Ezzel szemben a nemzetközi tőke kitiltása, egy ilyen szocialisztikus gazdasági rendszerre rendelkező, teokratikus vagy hierokratikus irányban. Tehát vallási téren egy magát teokráciának meg az országban. Ebbe tartozik az Izrael kérdés is, hiszen hogyha Izrael a sah jobban volt, akkor nyilvánvalóan ugye a sahot, akit a nyugat bábjának tartottak, ezáltal ugye szintén revideálni kell. Izrael tehát a sah barátja volt, azaz a mi ellenségünk. És van még egy negyedik, egy katonapolitikai ok, ugye Iránt elég sok amerikai bázis veszi körbe, amelyek fényében az iráni, mondjuk radikális nyugatellenes csoportok Izraelt sem tekintik másnak, mint egy amerikai előtt bástyának. Tehát nem feltétlen, ugye hivatalosan nem mondják ki pontosan, hogy Izrael, hanem azt mondják, hogy cionista rezsim, vagy megszálló rezsim, vagy megszálló entitás, és hasonló, nem túl barátságos jelszakat. Az Eszrail szót csak kifejezetten szidalmazó kontextusokban használják a mai iráni politikai hivatalos nyelvben. Most nyilván összességében persze az egészre még rátevődik az iszlamizmusnak az ideológia. Az iszlamizmus, mint a nyugatellenesség politikai ideológia, amely megjelent ugye a 20. században az iszlám világ bizonyos pontjain, először Iránban jutott politikai hatalomra. 1979-ben. Az iszlamizmusnak az egyik sarokköve az, hogy ugye az izraeli betolakodó a muszlim területekbe. Tehát ez részben hasonlít az előbb egyik izraeli szemben kritikai pontra, de az iszlamizmus általában véve mindent, ami izraeli és mindent, ami zsidó, és itt már záró kapcsolás van, mindent, ami zsidó, igen, azt nem szeret lát, de ennek is persze vannak fokozatai.
Bocsánat, milyen érdekes, igen, hogy amikor Khomeini ajatollahot visszahívták az emigrációból, igen, 79-ben megalakult ez az iszlám vagy iszlámista köztársaság, ahogy mondta, hogy ő bevezetett egy anticionista napot, amit azóta is megünnepelnek Iránban.
Ez egy érdekes
tehát,
dolog.
Ennyire ez rögtön ez a szigorú éles vágás volt.
Khomeini az egy bonyolult. Khomeini az írásaiban radikálisabb, mint a tetteiben a zsidósággal szemben. Az iszlám köztársaság nem utasítja el ideológiailag, egyáltalán nem utasítja el a zsidó vallást. Az iráni parlamentben mindmáig ül egy iráni zsidó parlamenti képviselő. Az iráni proxik között azért valóban vannak ilyenek, mint például a jemeni huszik, akik minden, ami zsidó, az gyűlölik. Iránban az a hivatalos álláspont, hogy hagyományos judaizmus igen, cionizmus nem. Tehát a cionizmus egyfajta nyugati gyarmatosító ideológiának tartják, ahogy az előbb azt mondtam. A judaizmus viszont ugye az Ahlal Kitáb, a könyv népei, a tradicionális muszlim vallásjogi rendszerébe illeszkedő, a Korán által és a muszlim jogrendszer által elfogadott vallás, nem pogányok, igaz, nem is egyenrangúak a muszlimokkal, de az Ahlal Kitáb elvének jegyében a nem cionista, hagyományos, tradicionális judaizmusnak van helye Iránban, most is kb. Olyan 10,000, szerintem 10,000 fő körül, pontos számot nem tudok mondani, élő zsidó közösség van Iránban, működő zsinagógákkal, kórházakkal, intézményekkel, iskolákkal, és egy parlamenti képviselő. Mindeközben zajlik az a fajta heves, vehemens és láthatóan csillapíthatatlan izraelellenesség, amely most már ugye háborús konfliktus küszöbére sodorta Iránt. Tehát ez egy abszurd helyzet, de még egyszer mondom, tehát Khomeini az írásaiban radikális volt, de ugye az iráni zsidókat nem érte pogrom 1979 után. Igaz, sokan nem is bíztak ebben, hogy
elmentek,
de volt, igen, aki maradt. Azért tegyük hozzá, hogy még mindig a Közel-Keleten, az Izraelen kívüli legnagyobb zsidó közösség a Közel-Keleten Iránban él.
Ez megdöbbentő. A Hamász nem lett volna képes megtervezni és végrehajtani egy ilyen műveletet Irán támogatása nélkül, már mint az október 7-i támadásra gondolok, és Irán évtizedek óta finanszírozza, támogatja, tulajdonképpen kimondottan felfegyverzi, kiképzi a Hamászt. Több mint 40 éve ennek ellenére nem volt direkt háború a két ország között, de hát Irán mindenhova elhelyezi a bábújait, hogy valahogy Izraelt gyengítse. mi az értelme az ideológián túl, tehát milyen érdeke van Iránnak abban, hogy Izraelt megszüntesse, gyengítse, egyáltalán mi a célja? Tehát, hogy mi az optimális állapot Irán számára?
Itt van egy geopolitikai alapkérdés. Irán az elmúlt 50-60 évben, tehát mélyen ez 1979-es forradalom előtt, már kidolgozta azt a geopolitikai terjeszkedési elvét, amely az Indiai óceántól, mondjuk a mai Pakisztán határaitól egészen a földközi tengerig nyúlik. Tehát Irán, míg az Amerika barát és Izrael barát korszakában arra vágyakozott, hogy a mai Pakisztántól, vagy a mai indiai-pakisztáni határsávtól egészen a mai libanoni, dél-törökországi területekig lévő területnek az abszolút vezető hatalma legyen. Melleslegezi távolról még kapcsolódik azokhoz a premodern iráni politikai törekvésekhez is, amelyek az ókortól fogva jelen vannak. Ha ön megnézi azt, hogy a iktatásunk előtti 6. század óta, amióta hogy nagyjából a mai Irán területéről sűrűbb adataink vannak. És amikor bármilyen iráni dinasztia ottan az iráni fensíkon hatalomra jutott, azok mindig nyugat felé indultak el. Megtehették volna, hogy India, megtehették volna, hogy mondjuk Arábia, vagy megtették volna azt, hogy Közép-Ázsia felé terjeszkednek, volt is persze ilyen lépésük, de dominánsan és határozottan a nyugat felé, a földközi tenger keleti medencie felé kell terjeszkedni. Ebben a mai Irán sem különbözik. Tehát ez nem egy Izraelre kihelyezett dolog, és azt is elmondom önnek, hogy iráni katonák először az a mai izraeli határon tudja, mikor voltak? 1970-esek második felében még a Sah korában, amikor iráni békefenntartók állomásoztak, Golán fennsíkon a Jom Kippuri háborút követően. Tehát azért nehogy azt gondoljuk, hogy itt nincs kontinuitás a múlttal. Igen, most ugye persze 79-ben történt egy nagy változás, amikor is ugye Irán egy Amerika barát államból egy Amerika ellenes, egy nyugat ellenes és egy Izrael ellenes országá vált.
Hát igen, bocsánat, csak hagyd szúrjam közben, hogyha nem kifejezetten Izrael ellen irányú lesz, hanem bárki ellen, aki a térségben van, és amerre Irán vágyálmai szerint terjeszkedni szeretne, akkor ez a többi arab országnak sem jó.
Mindenkinek vannak geopolitikai vágyai. Ott van például Törökország, ami a neo-oszmanizmus, vagy neo-ottomanizmus elve. Szerint
hát igen,
a Kaukázusban, Közel-Keleten, Egyiptomban, Líbiában, Djibutiban, mindenhol a régi oszmán birodalom területe kiterjedt, jelen van, Kurdisztánban, stb. Ott vannak a szaudiak, akik szintén ugye újabban az öbölmenti együttműködési tanácson keresztül próbálnak létrehozni egy ilyen közel-keleti arab egységet. Tehát mindenkinek vannak itten a középhatalmaknak, mint Iránnak, vagy Szaúd-Arábiának, vagy mint Törökországnak, megvannak a maguk geopolitikai elképzelései, hogy hol építik ki a maguk hálózatát. Na most ugye Iránnak 79-ben ugye nagy váltás történt, miben? Az ideológiában. Addig Irán egy szekuláris, a perzsa, vagy árja, vagy nemzeti, indoeurópai gyökereire appelláló, nyugatbarát szekuláris államként művelte mindezt, amerikai támogatással, korlátlan amerikai fegyveres segítséggel, és izraeli fegyveres segítséggel. Izraelnek nagyon jól jött Irán akkor, hiszen a vele szemben ellenséges arab tömb hátában talált egy muszlim szövetséges államot, amelytől még rengeteg olajat is tudott venni. Na most 79 után Irán fönntartotta ezeket a geopolitikai ambícióit, csak ugye a nacionalizmus helyett, a nemzeti perzsaság helyett a síita iszlám lett a fő vezérfonal. Nem teljesen tették félre a perzsaságot sem egyébként, de ugye a közel-keleten lévő síiták gyámolítóikat léptek fel, és lásd, nézzük csak meg, az iráni határoknál ott van Irak, aminek a lakosságnak 60%-a síita, van egy tekintésmennyiségű síita kisebbsége Szíriának, ugye főleg az alavitákra gondolunk, Assad elnök családjának bővebb támogatóira, és ott van Libanon déli részén a 12-es síita iszlám, önök mindenki a Hezbollahról beszélt, de ez egy 11. század óta ott megtelepült, kialakult 12-es síta világ, amely régebb óta 12-es síta, mint Irán. És a kapcsolataik nem most kezdődtek 79-ben, hanem szorosabban a 16. században. Na most Iránnak ez a síta félhold volt az ugródeszka 79 után, amelyre alapozva kialakította az ünet, ugye Mehvár Mohavematot, azaz az ellenállás tengelyét. Ez nagyon érdekes különbség, hogy mi van a nyugati retorikában, és mi van nálunk. A nyugati retorikában ugye Irán proxiként támadó, és valóban nyilván offenzív csoportokként vannak ezek számoltatva majd Irak, Szíria, Libanon, Jemen, Gáza jövezet, az ott esetben most már talán Cisziola területén, és ezek az Irán barát csoportok. Iráni szempontból azonban ezekre azt mondják, hogy ezek a védelmi zónák voltak éppen a kulturálisan, világnézetileg a Közel-Keleten merülben elszigetelt Irán, szövetségesek nélküli Iránnak a védőzónái, ezek a proxik, tehát nem
az Irán... Tehát önvédelemből támogatják ezeket a fegyveres
Iránnak
csoportokat.
Iránnak nincs szövetséges a Közel-Keleten. Iránnak nincs természetes szövetséges a Közel-Keleten. Ha nincs szövetségesed, akkor gyártsál. Tehát körülbelül így kéne felfogni ezeket a proxikat, hogy Irán mellé senki nem áll. Alkalmi társutasai vannak, mint Törökország vagy Katar, de ez nem egy ideológiai, és nem egy mély történelmi szövetség. És ehelyett ugye neki is azért nyilvánvalóan a külpolitikájában ugye egy olyan teljesen a nyugattól eltérő antiglobalista felfogást követ, amely számos ponton ütközik a szomszédos államok felfogásával, vagy a regionális államok felfogásával. Ezt támogatják ezek a nevezők, hogy proxik, amelyekről ugye beszéltünk, vagy amelyekről sokat hallunk. És ezáltal ezek azok, amelyek ugye Iránnak egy ilyen külső védelmi, vagy támadó, mindenképpen külső fala, nevezhetjük egy konszenzusan külső fala, most ez az, ami most kezdett omladozni az elmúlt hetekben.
Felmerül a kérdés, hogy mennyire ért egyet ma az iráni lakosság azzal az irányvonallal, amit az iráni vezetés, Ali Khamenei, ez a nagyon szigorúan, nagyon ideológikusan vallásos, Amerika ellenes, Izrael ellenes vonal visz, mert hallani olyan hangokat, főleg nyugaton, hogy azért a lakosság nem teljesen ért egyet.
Miért próbálja folyamatosan nekem ezt a nyugati álláspontot? Tehát ne haragudjon,
hát mert felmerül, és érdekes, nem, hogy így van-e. Hát ön van itt, hogy megmondja.
Ez nagyon összetett kérdés. A jelenleg az iráni iszlám köztársaságnak a legmélyebb válságát láthatjuk szerintem belülről. Ez már több éve zajlik. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy mondjuk erre a nyugatiak appellálhatnak egy iráni rendszerváltással. Az iráni politikai rendszernek van egy belső rugalmassága, amit úgy hívunk, hogy maslahat-e nizam, a rendszer haszna. Ez mit jelent? Hogyha nagy a nyomás, akkor elkezdenek nyugatbarátokká válni, ha nagy a külső vagy a belső nyomás. Az iráni lakosság szerintem megosztott. Nyilván sokak szemében ez a rendszer elhasználódott. Ez a rendszer idős, a magának a rendszernek a megszemélyesítője 85 éves, ember, akinek 1989 óta teljhatalom van a kezében. Ez sokakat irritál, és az elmúlt években nem fűződnek nagy sikerek gazdaságilag, társadalmilag. Lásd csak a Mahsa Amini ügyet. De nem szabad naivaknak lennünk a szempontból, hogy mindent csak és kizárólag a nyugati, vagy az Irán ellenes média górcsövén keresztül, vagy távcsövén keresztül fogjunk föl. Mert az iráni lakosságnak van egy nagyon jelentős, olyan rejtőzködő része, aki mélyen vallásos, vagy adott esetben ennek a rendszernek a, nevezzük úgy, a eltartottja. Ez a rendszer, amit Iránban most látunk, az egy mélyen gazdaságilag egy ilyen etatista osztogató rendszer, amely nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hozzá lojális tömegeket olcsón kiszolgálja üzemanyaggal, rizssel, kenyérrel, hússal, tojással, paradicsommal. Hogy is mondjam, az iráni lakosságnak ezek a tömegei soha nem fogja megkérdezni a Reuters, vagy a BBC Farsi, vagy valamilyen, tudom, ilyen Izrael barát csoport, mert ezek az emberek nyilvánvalóan ehhez a rendszerhez kötődnek, az is, hogy nem beszélnek idegen nyelveket sem, vagy kevéssé jellemző az internet használat rájuk, ennek a rendszernek még mindig vannak tartalékai. Tehát igen, van a másik fajta Irán, ez körülbelül azt kell mondani, 50-50%, amely viszont nyilvánvalóan polgári jólétet követelne, emberi jogokról beszél, nők jogairól beszél, de például utálja az afgánokat. Tehát az előítéletességben nem kell félteni azokat sem, akik mondjuk kevéssé vallásosak. Az ország egyik fele milyen vallásos, utálja a nyugatiakat, utálja az izraelieket, az ország másik fele szekuláris, művelt, európai nyelveket beszél, tévéket néz, de gyűlöli mondjuk azt az 5 millió afgánt, akik ott élnek Iránban. Az antiszemitizmus talán kevéssé jellemző erre a nyugat barátcsoportra, vagy az izrael ellenség, de neki másfajta izmusaik, vagy másfajta előítélteik vannak. Hát mondjuk úgy, hogy az iráni lakosság ilyen szempontból problémásan megosztott. 79-ben azért tegyük hozzá, hogy itten sokan a sah ellen dolgoztak. A sah által bevezetett jólét a városokat érintette. de nem érintette a vidéket. 79-ben az iráni területek a lakosság 30-35%-ét városokban, 70%-ait vidéken. Tehát az, hogy a sakot elűzte a népharag, abban az is benne van, hogy azért a lakosságnak nem csekély, de még mindig kisebbségi része járt jól a sakrendszerrel. És megjegyzem, hogy még azok közül is nagyon-nagyon sokan kimentek az utcára tüntetni a sakk elemet. Úgy gondoltak, hogy a már megszerzett jólét mellé legyen demokrácia, legyen egy parlamentáris demokratikus állam. Tehát a sakk ugye jólétet, nyugatosságot hozott gazdaságilag, vagy életmódban ezt propagálta, de egy autoriter figura volt, azért tegyük hozzá. Tehát ez a Mohammad Reza Pahlavi vertele 1953-ban azt a bizonyos Mossadegh-féle mozgalmat, amerikai meg brit titkosszolgálati asszisztenciával, amely tényleg egy el nem kötelezett demokratikus Irán lett volna. Mohammad Mossadegh bukása és az azt követően az iráni ellenzéki pártoknak a lesöprése radikalizálta éppen az iráni ellenzéket. Ez az, ami felhozta szerintem az iráni politikai ellenzék közül az iszlamistákat, meg a kommunistákat, akik 79-ben törtek föl. És ezért vált Irán ennyire radikális a nyugat ellenessé. Ne felejtjük, ebben a nyugatnak nagyon komoly szerepe van. Most ugye 79-ben, tehát sokan a sakk hívei, a sakk kiábrándult hívei, vagy a városlakók is el akarták a sakkot zavarni, és persze azok a nyomornegyedekben tengődő parasztok, akik ugye kisegmizett vagy szegény negyedekben éltek, akik ugye Khomeini hívó szavára, vagy a kommunisták hívó szavára mentek ki az utcára. Most ugye 79 ugye nyarára aztán kiderült, hogy Khomeini sem lesz ugye egy...
Angyal,
tehát Khomeini nagyon ügyesen beszélt 79 elején, ha megnézi ezeket a beszédeket, 78 végén, integratív figuraként mindenkinek ígért valamit. De akkor 79-ben hatalomra került, abban a pillanatban ugye elkezdte lebontani a még meglevő sakkorában örökölt intézményeket, és helyette ugye egy ilyen teokratikus, hierarchikus és autoriter rendszert hozott be. A mindennapi életet akarta egy radikálisan szekulárisból, radikálisan nem szekulárissá átalakítani. Ezzel természetesen sokan nem értettek és nem értenek egyet, de kiépült egy erőszakszervezet fölé, amely erőszakszervezet pedig minden ilyenfajta konszenzusos vagy más helyben tekintő kísérletet elfojtott. Most ugye közben az urbanizáció zajlik, tehát most már a lakosság 30%-a nem városlakó, tehát voltak éppen Khomeini utódai termelik a szekulárisabb felfogású irányokat, akik nem vállalnak sok gyereket, akik okostelefonnal akarnak jól élni, kendő nélkül.
Térjünk vissza a mai helyzetre, a mai konfliktusra. Hogy mi az, ami újra egyensúlyba hozhatná akkor a Közel-Keletet? Tehát akkor ez patthelyzet, és nincsen megoldás erre.
Szerintem
a mostani
nem lesz
helyzetre.
Egyensúly, itt most inkább a fegyvereké lesz a szó. Tehát most eljutottuk egy olyan pontra április óta, amikor ugye eladik példátlan módon az eddig egymást fenyegető, vagy retorikailag fenyegető, vagy proxikon keresztül ugye egymásnak üzengető, tehát Irán a proxyen keresztül, ugye Izrael támadta, Izrael mondjuk megbízott csoportokon keresztül robbantott fel Iránban atomtudósokat, voltak itt válaszlépések, de eljutottuk oda, hogy az egymásra eddig proxykon keresztül háborúzó két fél közvetlen katonai konfliktus színére sodródott. Ennek több oka van, egyfelől az iráni fél radikalizálódása, másfelől az Irán proxyknak a gyengülése. Tehát az Irán proxyknak a gyengülése szerintem különösen augusztustól kezdve gyorsult fel, amikor ugye a Hezbollah nagyon súlyos csapásokat szenvedett el. Itt a csipogók fölrobbantására gondolok, itt a
megölték a Nasrallah,
így van,
is,
tehát
így
a célzott likvidálások. Hát most ugye legutóbb ugye eltűnt az iráni forradalmi gárdának a parancsnoka, ami nincs hivatalos hír arról, hogy éle, hal-e. Ezek után gyakorlatilag azt lehet látni, hogy ugye Izrael mélyen bent van Iránban. Ahogy Irán is bent van Cisjordániában és Gázában, szerintem. Ugyanúgy Izrael látványosan titkosszolgálati eszközökkel beépülhetett az iráni forradalmi gárdának bizonyos csoportjába.
És szerezni. Akkor hova fog ez tovább? Mert hogy akkor egyre többen bevonódnak a térségben a háborúban.
Az eszkaláció egy olyan szó, ami a kiszámíthatatlanság szinonimája a szememben. Tehát jelen pillanatban azt látom, hogy a jobboldali, vagy adott esetben a radikális jobboldali izraeli politikai vezetés esélyt lát egy Izraelnek kedvező új Közel-Kelet kialakítására, amelynek ugye a fő újdonsága az Irán barát proxyknak a lerombolása lesz, illetve adott esetben Iránon belül akciók kivitelezése, amire komoly esély van. Ugye lásd az legutóbbi, most már ugye második rakétatámadást Izrael ellen. Izrael beígért egy választ, ezt eddig a percig, amíg most kedden beszélgettünk, ezt nem realizálták, de ha csütörtöki adás idején nem tudok már nyilatkozni, nem tudok felelősséget vállalni.
Na pont a lényeg az, hogy dolgok,
most
igen.
Ott tartunk, hogy sajnos, vagy nem sajnos, nekem ezt egy irányi diplomata mondta nem olyan régen, hogy a világ változik, a világ erőszakosabbá válik, és új standardek jöttek létre. Vagyis ez azt jelenti, hogy a közvetlen háborúzástól sem riadnak vissza az eddig verbálisan, vagy cyberháborúban, vagy proxikon keresztül háborúzó felek. Ez természetesen egy új kihívás lesz, és nem tudjuk, hogy meddig fog zajlani. Tehát ugye azt jelenti, hogy ugye jelen pillanatban mindenki azt feszegeti a sajtóban, hogy vajon Izraelnek hogy néz ki a válasza. Vagy az iráni nukleáris létesítmények támadja meg, vagy az iráni energiai központokat támadja meg, tehát az olaj finomítóikat, vagy az olajszállító tankerekre mér csapást, vagy az infrastruktúrára mér csapást, vagy adott esetben célzott likvidálások iráni politikai vezetőket vesznek célba, vagy a forradalmi gárda bázisai, rakéta kilövői, raktárai kerülnek. Ezeket nem tudjuk. Tehát azért mérlegelni kell Izraelnek hatámat, az, hogy milyen társadalmi hatást vált ki. Ugyanis ha az iráni olajipar, de akár a nukleáris ipar ellen támadnak, beláthatatlan iráni belpolitikai és nemzetközi gazdasági következményei lehetnek. Az olaj ára az egekbe szökhet, Irán lezárhatja bosszúból a Perzsőből vidéket, elaknásíthatja a hormózi szorost, amivel az olajexport 20%-a, a világ olajexport 20%-a megrekedne. Esetleg az olaj kitermelő országokra is csapást mérhetne. Tehát ettől például az amerikai erősen tartanak. Esetleg Irán megtámadhat amerikai bázisokat, amelyek ugye jóval közelebbi célpontok Izraelhez képest. Ugye ott a Irán körül egy jó pár ilyenből azért van. Vagy az is fölmerül, ugye, hogyha az iráni olajipar támadja meg, akkor ez az iráni lakosságnak olyan fajta ínséget idéz elő, amivel nem feltétlenül magát teszi népszerűvé. Tehát nyilvánvalóan Izrael most úgy pózol, hogy majd ők segítenek ezzel a támadásra az iráni rendszert az esetben megdönteni, vagy felgyorsítani a rendszerváltást Iránban, de nagyon óvatosan kell ezzel bánni, mert ez egy nagyon kétélű fegyver. Az irániaknak az elmúlt 110 évben megvolt az a tulajdonságuk, hogy először az oroszokat, az orosz cári hatalmat pakolták Iránból 1911-ben, aztán utána a britteket pakolták Iránból 1951-ben, majd pedig az amerikaiakat pakolták ki 1979-ben. Tehát nagyon erős a patriotizmus. És az irak-iráni háborúban azt a leckét is megtanultuk már, hogy lehet, hogy valaki nem szereti Khomeinit, vagy azon gyűlöli Khomeinit, de a hazáját szereti. És hogyha valakit megtámadnak, akkor a lakosságban a patrióta iráni érzelmek támadnak föl. Tehát, hogyha Izrael egy olyan támadást indít Iránnal szemben, amellyel mondjuk úgymond a szabadságot hozza el, hát nem biztos, hogy ez sikerül, és tegnap este néztem, megmondom készülni az interjúra, a BBC Farsin egy beszélgetést két iráni, nevezzük úgy, közel sem rendszerbarát elemzőtől, tehát emigráns iráni elemzőtől, azért egyik sem mert nyilvánosan kiállni egy ilyen akció mellett. Az egyik kifejezetten ellenzi, utalva arra, hogy Izraelnek is megvan a maga emberi jogi és humanitárius ugye, negatív mércéje a palesztinokkal kapcsolatban, tehát nem feltétlenül a demokrácia oszlopos angyalai érkeznek meg Iránba. De a másik, ami jóval Izrael barátabb volt, és óvakodott attól, hogy expressis verbis kijelentse, hogy egy izraeli támadással fog Irán, az iráni lakosság jól járni. Ugyanis ha az olajra meg a nukleáris helyzetre nézünk, az nem az iráni politikai rendszernek a vagyona, az iráni nemzet vagyona.
Zárszó talán, konklúzió, egy mondat, hogy akkor nem tudjuk, hogy mi lesz.
Azt gondolom, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz. Nagyon sok minden függ szerintem az amerikai elnökválasztástól. A nagyhatalmi befolyás látványosan visszaesett a Közel-Keleten. Sem az USA, sem Kína, sem Oroszország jelen pillanatban nem tudja uralni ezeket a folyamatokat. Tehát ez is hozzá ahhoz, hogy a két fél most felbátorodott, illetve hogy a két fél most közvetlenül maga száll szembe a másikkal. Nehéz idők jönnek, én nem vagyok ettől boldog.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a Kerengő külpolitikai beszélgetésekben Sárközi Miklós iranista történész, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója volt a vendégünk. A technikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.